Vendégünk itt a stúdióban Pankucsi Márta, jogász, szociológus. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
És a
témánk ugye az, hogy a napokban emlékeztek Nyíklátházán, a Furman Imréről elnevezett művelődési házban Furman Imre halálának a 15. évfordulójára. Hát ön nem csak a munkatársa, hanem a felesége volt Furman Imrének. Ha valaki, akkor ön igazán ismerte őt. Nos, ha el kellene mondani, akkor mit mond, hogy ki volt Furman Imre?
Igen, hát valóban nekem elsősorban a férjem, a társam volt 35 éven át. Még egyetemista korunkban házasodtunk össze, és a haláláig együtt voltunk. A pécsi jogi karon ismerkedtünk meg, tehát ő eredeti végzettsége szerint jogász volt. Verseket írt, más írása is jelentek meg, tehát költő, író és politikus. A rendszerváltás időszakában nagy-nagy lelkesedéssel vett részt a Magyar Demokrata Fórumnak a szervezésében, a választások előkészítésében, és aztán ő lett az MDF-nek az országos általános alelnöke, tehát abban az időszakban, amikor Antal József már miniszterelnök volt, de az MDF-nek is ő maradt az elnöke, akkor Imre volt az általános alelnök. Aztán egy idő után visszatért a jogi pályára, és aztán kisebbségi jogvédőként dolgozott a haláláig.
Talán sokan nem tudják, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás előtt, ugye, hát innen Miskolcról is indult a kezdeményezés, vagyis hát önök lakásából, hogy így mondjuk, egy picike avasdéli lakásból, ahol sokan összejöttek. Mi történt ott olyankor?
Hát érdekes idők voltak. Abban az időben, azért a 80-as évek második felében már az ország lakosságának a túlnyomó többsége változást remélt, változást akart, bármennyire ma sokan úgy emlékeznek vissza, hogy milyen szép idők voltak, azért nagyon sok vonatkozásban lehetett érezni, hogy az a rendszer csőd közeli állapotban van, és ez a sokféle elégedetlenség, ez különböző ellenzéki mozgalmakban csapódott le. Imre, a férjem, ő az irodalom révén a Lezsák Sándorékkal, Csóri Sándorékkal, tehát az irodalomnak azzal a népi szárnyával volt kapcsolatban, akik a Magyar Demokrata Fórumot kezdték el szervezni, tehát ő már ott volt lakiteleken 1988-ban az alakuláskor, és ahogy mondani szokta, már hazafelé útközben a Trabant típusú személygépjárművünket vezetve elhatározta, hogy akkor ő neki lát, hogy itt Miskolcon, Borsodban is megszervezze ezt a mozgalmat, akkor még mozgalom volt, és hát a szerveződésnek ugye sajátos módját lehetett akkor választani, hiszen akkor nemhogy pártot, ugye az egypártrendszerben nemhogy pártot nem lehetett alapítani, de semmilyen civil mozgalmat, szerveződést sem. Mi pedig az Avas délen a kettes ütemben laktunk, az Oszip István utcai kétszobás lakásunkban, és hát elég kiterjedt baráti körünk volt. Először a barátainknak mesélt arról, hogy mi is történt, mik az elképzelések, hogy hogyan lehetne itt egy jobb világot teremteni Magyarországon. Aztán jöttek a barátaink barátai, és hát mivel ugye a lakás kicsi volt, ezért az volt a rendszer, hogy hetente egy-két este ilyen tájékoztató fórumok voltak. Sokszor olyan emberek csöngettek be, jöttek, akikről fogalmam sem volt nekem, hogy kik ők, vagy éppen Imre is, akkor ismerte meg őket.
És meg lehetett mindenkiben bízni? Megbíztak vakon mindenkiben?
Hát miután ugye ez, akkor nem lehetett ezt nyilvánosan meghirdetni sem. Tehát itt ez úgy szerveződött, most azt mondanánk, hogy a hálózatiság, akkor még ugye nem használtunk ilyen fogalmakat, hogy a személyes ismerősök, tehát itt a bizalom az alapvető volt, bíztunk a barátainkban, ők is a sajátjaikban, tehát akik a múzeumban dolgoztak, azok, vagy konkrétan ő, Szakál Sándor, ő hívta a múzeumi hasonló gondolkodású társait, Kishonti Zsolt, Mile Lajos, így jöttek hozzánk. Aztán voltak orvosismerőseink, ők orvosokat, a pedagógusok pedagógusokat hívtak. Én már az egyetemen tanítottam, én hívtam az egyetemieket, és akkor ugye ezek a baráti beszélgetések aztán egy idő múlva úgy változtak, hogy hívott Imre Pestről is vendégeket, tehát Csurka István, Bíró Zoltán, Lezsák Sándor, Fekete Gyula, Csengei Dénes, mind-mind többször is megfordultak a lakásunkban, és akkor ők mondták el az ő véleményüket, az ő meglátásaikat, és aztán hát így jutottunk el oda, hogy 1988. március 5-ére az MDF-nek akkor már hát országosan is szerveződő csapata úgy döntött, hogy az ország 20 pontján egyszerre egy nap fogják megalakítani a helyi szerveződéseket. És végül ez a 20 hely helyett mindössze két helyen, Kiskunmajsán és Miskolcon, a mi lakásunkban alakultak meg akkor a helyi szervezetek. Hát igen, erőteljes ellen nyomás ellen propaganda volt. Utóbb Imre kikérte a 3x3-as aktákat, amik a besúgók jelentései meg lehallgatások alapján készültek, és akkor derült ki, hogy például az Imre besúgói, vagy hát a mi besúgóink, ők külön dicséretben is részesültek, amiért ilyen eredményesen rémítgették az embereket, és kevesen jöttek el, de nálunk legalább megalakult, a többi tervezett helyeken nem alakult meg, úgyhogy az a könyv, ami most megjelent az Imre Imréről szól, és az a címe, hogy Emlékezések.
Ki írta ezt a könyvet?
Hát a könyv az egy ilyen szerkesztett könyv, én szerkesztettem, én állítottam össze, de tulajdonképpen Imre barátai, munkatársai emlékeztek rá, az ő emlékeik vannak benne, aztán Imre ő hosszú éveken át naplót vezetett, ebből a naplóból vannak részletek, illetve hát a 3x3-as akták, amik a lehallgatásunkról készültek, amik hát azért nagyon szomorúak, így utólag is arra előző rendszerre nézve, és ezért nagyon figyelmeztető, és számomra fontos, hogy megjelent ez a könyv, és remélem, hogy sokan olvasgatják, mert ma már itt a rózsaszínű emlékezet tényleg sok mindent elfeledtett.
Megszépíti, ugye, a múltat?
Így van. Meg sokan nem is tudtak róla, mondjuk konkrétan egy sor dologról, mi sem. Például arról, hogy a férjem ugye ügyészként dolgozott, mint jogász, az ügyészségre ment el dolgozni, és hát azért az ügyészség az eléggé fontos része, támasza a mindenkori államhatalomnak, tehát Imre ügyész volt, amikor elkezdték a megfigyelését. Én a Miskolci Egyetemen tanítottam, tehát nem valamiféle külföldről ide küldött, kiképzett szörnyű ellenség voltunk, hanem tényleg hát itt éltünk végig, itt próbáltunk boldogulni, itt akartunk egy jobb életet, és már akkor elkezdték Imrét megfigyelni, amikor ő kikérte ezeket az aktákat, és kiderült, hogy kik voltak a besugók, akkor ő sóhajtott egyet, legyintett, mondta, hogy nem számít, nem voltak a barátaim.
Fel tudta dolgozni?
Tehát ő ebből nem csinált különösebb ügyet. Én annál inkább, mert hogy én nagyon fájlaltam, máig fájlalom, hogy emberek éppen, amiről beszéltünk, hogy ilyen baráti, bizalmi alapon szerveződött, jöttek és ették a főztömet, itták az italunkat, mert hát ezek ilyen családi vendégségekként működtek, és utána mentek a tartótisztjüknek elmondani, hogy mit hallottak, kapták a megbízást, hogy rémítgessék a barátokat, barátainkat. Voltak, akik tényleg nagyon-nagyon jó barátaink voltak, és sírtak, felnőttként szószoros értelmében sírtak, mert hogy annyira szerettek volna erre a bizonyos alakuló 88-as ülésre eljönni, de annyira megrémítették őket, hogy biztos forrásból tudják, hogy letartóztatják őket, másokat azzal, hogy kirúgják a munkahelyükről. Tehát egy nagyon kemény fenyegetés, félelemkeltés működött, és hát ebben oroszlán részt játszottak ezek a látszólag velünk együtt ott lévő barátnak álcázott, valójában besugók, de ez még ez a kisebbik baj lett volna, hanem ugye volt a telefonunknak a lehallgatása, és hát sajnos a lakásunkban is helyeztek el lehallgatókészüléket, ami ugye egy kétszobás lakás volt, a kisebb szoba, mint ahogy mindenütt, az ugye a gyerekszoba volt, ott a fiunk a 88-ban éppen 9 éves Dávidnak a szobája, a másik a szoba, ahol ugye az MDF alakult, meg sok minden más történt, az ugye a nappalink, meg egyben a hálószobánk volt, úgyhogy eléggé félelmetes ebbe utólag is belegondolni, mert hogy egy dolog, hogy olvasom, vagy olvastuk Imrével a lehallgatások során rögzített anyagot, hogy mit beszélünk, amikor ketten vagyunk otthon, de hát mennyi mindent nem rögzítettek, és azt az emberek hallgatták, netán máig őrzik, úgyhogy ilyen volt ez az államszocialista egypártrendszeres világ, hogy senki nem érezhette biztonságban magát, hiszen ez az egész megfigyelés akkor kezdődött, amikor még szó sem volt ellenzékiségről.
Hát gondolom, hogy egy kicsit azért megkeseredett a Furman Imre is ezek után, hiszen ő aztán később már az élete vége felé, bár nagyon fiatalon halt meg, mert hát 58 éves volt,
59
ugye?
Éves.
59 éves. De ő létrehozta ugye a jogvédőhivatalt, jól mondom? Ez hogy jött neki?
Tehát tulajdonképpen ő úgy, tehát ő nem volt egy igazi politikus, ő egy
igazságszerető ember,
tehát
ugye?
Igen, és akkor itt a nyíklátházi kötődés ezért fontos szerintem, mert ő hát egy igazi nyéki srác volt, és az is maradt, és tulajdonképpen én azt láttam benne, hogy annak idején általános iskolás korában ugye eljátszotta ott nyéken a Ludas Matyi címszerepét, és mindig mondtam is neki, hogy megmaradt benne az a fajta igazságvágy, és az, hogy igenis meg kell bosszulni, az igazságtalanságot nem lehet hagyni, hogy ahogy ő az egyik versében írja, nem lehet, hogy mindig a gyilkosok győzzenek, nem lehet mindig a gonosznak győzedelmeskednie, tehát hogy ő azt akarta, hogy vonuljanak ki Magyarországról a szovjet csapatok, azt akarta, hogy ne egy párturalmi rendszerben kelljen élni, ne a szakmailag hozzá nem értő emberek döntsenek a munkahelyeinken, ő mélységesen hitt abban, hogy minden ember tehetséges, minden ember tud magáról és a családjáról gondoskodni, csak hagyni kell az embereket szabadon vállalkozni, élni, és itt is mindig nyéki példákat hozott, hogy ott is akármilyen volt a rendszer, az emberek, ha másképp nem lehetett a második gazdaságban, de felépítették a házakat, elkészítették azt, amire szükségük volt, és hát amikor mindez már megvalósult a rendszerváltással, utána ő visszavonult a pártpolitizálásból legalábbis, és miután az igazságtalanságok ellen akart küzdeni, így úgy gondolta, hogy azok a kisebbségek, amelyek igazságtalanul sérelmet szenvednek, azok mellett fog kiállni, és így hozta létre a Nekit.
Ezt haláláig ő gondozta, ugye, vagy dolgozott?
Nem, először ezt a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédőirodát megszervezte, ami az első ilyen volt Magyarországon, és aztán később pedig tehát egy állami hivatalnak, az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak lett az elnök helyettese, haláláig ott dolgozott.
Sokáig beszélgethetnénk, vagy sokat beszélhetnénk még erről, sajnos az időnk véges. De én köszönöm szépen dr. Pankocsi Mártának, hogy itt volt velünk, és egy pár percben emlékezhettünk a férjéről, dr. Pankocsi Imréről. Köszönöm, hogy itt volt.